Rádió Egyetem. György Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészettudományi karáról. Kulturális örökség módszertani probléma.
Most jön a módszertani probléma című fejezet, ami nem ígérem, hogy a világ legszórakoztató problémája, de elkerülhetetlen. Van egy probléma, még úgy néz ki, hogy a hagyományos bölcsészettudományoknak nagyon sok hátránya van, ezt mind megtanultuk rengetegszer, hogy nagyon előregedett narratívák, meg hogy a legitimációs hiányban szenvednek, ez igaz. Előregedettek, ez is igaz. Magukat egyáltalán nem érdeklik ezek a disziplinák, ez is igaz. Tehát nem akarnak irodalomtörténetet tanulni, láthatóan, nem akarnak irodalomtörténeti PhD-ket írni, nem akarnak művészettörténettel foglalkozni, hanem mindenféle ilyen disziplinák közötti bonyolult metszés pontokat szeretnek megragadni. 20 évek óta nem láttunk olyan dolgozatot, mi kezdődik el, hogy Vörösmarty Mihály született 1800-ban, és akkor leírjuk, hogy... hanem elkezdődik, ahogyan a Hermann Hesse Üveggyöngyjáték című zseniális regényének az elején van, amely van egy kiváló esszé ennek a regénynek az elején, a... tulajdonképpen arról a korszakról, amiben élünk, és azt mondja a Hesse, akivel nekem erős fenntartásai vannak, de ez lényegtelen, hogy mit sem tudtak arról, hogy meg fognak halni, de olyan eszéket szerettek írni, hogy Nietzsche és a női divat. Amit ő úgy írt, ez nagyon érdekes, ő úgy írta le, mint egy abszurd példát, tehát, hogy ilyen nem fordult elő. Manapság csak olyan dolgokat szeretnek az emberek, tudják. Friedrich Nietzsche szexuális identitása és a nem tudom micsoda, hogy a között és a... Ugye ezt akkor elneveztük transzdisziplináris, meg interdisziplináris kutatásoknak. Ugye a kettő ráadásul messze nem ugyanazt jelenti, minden egyes interdisziplináris szempont azt feltételezi, hogy van két kánon tudomány, amely közébe mész. Tehát az tök rendben van, tehát azt mondod, hogy nem olyan könnyű olyat mondani, ami kibír egy pár évet. Például mondjuk a Visual Studies, az 20 évvel ezelőtt olyan volt, mint az iPhone 6 ma. Tehát aki adott magára, az elrohant érte éjszaka begyűjteni. Mindenki Visual Studies-t alapított, Visual Studies folyóiratok jelentek meg, és ugye az volt mondva, hogy szemben a művészettörténettel mi Visual Studisták minden létezhető képet tárgyalni fogunk, tehát magyarán a vizuális antropológia. Egy ideig nagyon jól működött ez a dolog, mert tulajdonképpen ugye ilyenkor mindig kitör a szabadságharc az első években, és egy csomó lelkesítő problémával állunk szemben. Olyan kérdésekről, mint a Nietzsche és a női divat, amelyekről odáig nem vettünk tudomást, akkor hirtelen elkezdhetünk lelkesen tanulni, beszélni, dolgozni. És valóban ez egyfajta, én szoktam ezt írni, a tematikus emancipáció ideje jön el, amikor olyan problémákat, amik odáig kívül maradtak, ugye a gyufa címkék, vagy az apró nyomtatványok, a Kádár korszak az apró nyomtatványok tükrében, és ezek nem butaságok. Valóban azt gondolom, hogy nagyon jó lehet rekonstruálni egy korszaknak a tulajdonképpen a történelemtudományon kívüli metszeteit, például mondjuk valaki, mit tudom én, a Kádár korabeli reklámok szexualitás problémáját rekonstruálja, hogy a Fabulon, volt egy ilyen márka. Szóval, hogy akkor volt valami ilyen Fabulon nő, meg van egy ilyen elhíresült fénykép, alattán emlékeznek rá, a Kádár János üldögél, a Habsejem árugyár, egy bemutatóján kivitte oda, azt nem lehet tudni, és egy Habsejembe öltözött, tehát egy melltartóban és bugyiban öltözött fiatal nő áldogálott, mint áru bemutató. Mindenki is az arra, mert a Kádár láthatóan egyáltalán nem fogja föl, hogy ez egy helyzet, hogy ez egy nő, aki le van vetkőzve, ő meg a élet és halál ura és a párt első titkára, hanem ilyen tök fáradtan néz maga elé, a nő ettől is az arra, a többiek nem tudnak hova nézni. Az ilyen képeknek az elemzése az érdekes. Egy csomó minden benne van, tehát a nem akart üzenetek problémája. Tehát a Visual Studies az nagyon ígéretes. Az, hogy az a probléma, és ez a, ami a kulturális örökségnek már a legnagyobb problémája lett, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi a tárgya. Tehát, hogyha, mert ha ez a tárgya, akkor az miért nem a tárgya? Tehát, hogyha a Kádár János hülye arca a Habsejje Máru gyár bemutatóján, akkor a plakátokat, és mindent minden össze lehet vetni, ugye? Háj Ágnes nevű képzőművészt Kádár rezsimben összegyűjtött egy csomó WC feliratot. Százába gyűjtötte őket, és ez egy ilyen nagyon érdekes gyűjtemény volt, amit ő közzétett. Pontosan el tudják képzelni, ugye, hogy a 89 után rázuhant erre a dologra számtalan társadalom történész, akik ugye nem nagyon bonyolult a WC-beli szövegeket az ellenállás szimbólumaiként leírni. Az emberek bementek egy WC-be, ahogy a mai napig is azt írják bele, az egyetlen WC-re is sajátos feliratokat helyeznek el, hogy mit tudom én, kicsoda, micsoda. És hát ugye emberek behúzódtak az árnyékszékre, és hát nem úgy viselkedtek, mint a Tótékban az őrnagy, hogy olvasgatott ugye kínjában, hanem mert oda fölírták a nyilvános viszének a falára, hogy 2 forint lett a lángos, dögöljön meg Kádár János, és megelégedetten kiballagtak. És akkor valóban előfordult az, hogy megjelentek emberek, akik ezt lefényképezték, az írást beazonosították, az adott munkahelyen emberektől írásmintát próbáltak szerezni ügyes módon, és akkor vagy megtalálták azt az embert, aki fölírta, vagy nem, de azt be kell látni, hogy ezt nagyon nehéz szimbolizálni. Tehát a WC, mint az ellenáll szimbolikus tere, ez majdnem olyan vad, mint Nietzsche és a női diva, csak az egyiket paródiából írták, a másiknak meg. És valóban, azt kell mondanom, ezek valóban problémák. Tehát tényleg nagyon nehéz, amikor van egy ilyen kanonizált, tulajdonképpen a nagy kultúrát kívül, ugye, mert ez úgy működött, hogy a nagy kultúrán kívül, ami azon kívül volt, azzal foglalkozik a néprajz, ugye? És ami kettő között volt, az kiesett. Például a zenetörténetben ez egy sokkal relevánsabb probléma. Tehát az a bizonyos városi szemét, ugye azok a kocsmadalok, amiket a néprajz tudomány nem ismert el, még cigányzenének sem minősültek, amiket a cigányzenészek mellékesen tudtak, ameddig ez volt, amiket a Sárosi Bálint se akar gyűjteni. A nagyszerű és csodálatos Sárosi Bálint az ő cigányzenéről szóló könyvében. Tehát ezek a városi kocsmadalok, hogy a neonfények tarka tengerén túl, és sötét mellékutcán ballagok és hasonlók, amik mindig vannak, és akkor ezek hirtelen valaki teljes joga rájött arra, ezeket össze kell gyűjteni. Tényleg nem tudjuk, hogy ezek hogyan működnek. És ez egy nagyon komoly tektonikus rengést okozott, tulajdonképpen nem tudok rá jobb kifejezést a bölcsészet tudományokban, és a kulturális örökség tulajdonképpen ebbe a területbe nőtt bele. Ha megnézik a Pierre Nora kötetét, ott van, érdemes megnézni nem csak az angol nyelvű változatot, hanem ott van a CEU-ban, és egészen komolyan mondom, hogy ha tudna franciául, hanem annyira tudnak, hogy érdemes bemenni és megnézni a CEU-ban az összes kötetnek a tartalomjegyzékét. Tulajdonképpen a Nora, aki egy, tulajdonképpen neki köszönhetjük ebben az értelemben, tehát egy történész, ez egy ilyen fordulat ritkán kötődik, ilyen erősen, mint a Pierre Norához ez az egész probléma. Ez a Zsolt kötetéből nagyon világosan rekonstruálható, értem az előszavából is. Tudják, a Kárlátnak van egy Pierre Nora. Na, tulajdonképpen ő arra belátásra tett szert, hogy a nemzeti identitáshoz szükséges történeti azonosságtudatot tényleg, mint egy ilyen felfedező bármiben megtalálta. A Tour de France-tól elkezdve, a sörös kupakokon át, és tulajdonképpen egy ilyen őrületes szabadságot okozott ez. Megint mondom, és ez az emancipatorikus periódus, ez az emancipatorikus kategorizáció és tematizáció, az utólag nézve is nem lebecsülendő, és elkerülhetetlen volt. Mi nem tudjuk megmondani, hogy a Tisza Kálmán idején hogyan működött a, tulajdonképpen a nagyon homályos elképzeléseink vannak, és a szövegekből a városi, mondjuk így alacsony kultúra. Tehát ha megnézik, hogy például az egyik legfontosabb kulturális örökség problémánkat, hogy hogyan alakult ki a 67 után a modern nemzet tudata, ugye? Ami ráadásul egyrészt volt egy modern tudat, másrészt meg nem a nemzet tudat volt valójában, hanem egy modern monarchikus tudat alakult ki. Tehát ha tetszik, ha nem, a Tisza Kálmán Magyarország miniszterelnöke volt, de egyébként mellékesen, hosszú időn át nem, de jó pár éven át az király személye körüli minisztere is volt. Tehát ő egy koalíciós kormánynak volt a minisztere, és egy monarchiának volt a miniszterelnöke, az egyik. A tér, amit fölépített, az a modern világ, ugye, mert ő a Tiszakálmán, na, jött el az az idő, hogy tulajdonképpen a 48-ban félbe szakadt. Tehát az, hogy hogyan kell modern államot csinálni, hogyan kell a területeket kiosztani, törvényeket hozni, területeket meghatározni. Baross Gábor, ugye, vasútminiszter, hogyan kell vasutat csinálni. Szegény Baross, aki ugye 44 évesen halt meg a munka őrültje lévén, tudják, hogy a Tisza kiküldte Nyugat-Európába, megtanulta, hogy mi a vasút. Hazajött 20-valahány évesen, és mint egy őrült fölépítette azt, aminek mai nap hálával tartozunk neki. Tehát a vasút az a legnyilvánvalóbb modernizációs tér. Az nem egy nemzeti tér. Gyakorlatilag hogy az a problémánk, ilyenekről tudunk, hogy hogyan jelent meg, és mikor a Brassótól Szankpöltenig egy egységes tér. Amit átkötött egy vasút, a monarchia sárga, tudják, a vasúti építészet. Tehát sorra. Ezeket körülbelül tudjuk rekonstruálni. Meg is maradtak. Ugye az építészet az mindig olyan érdekes, hogy például mondjuk az, hogy a monarchia vasúti építészete, a vasútállomások, az a monarchia identitásának az egyik legfontosabb. Olyan, mint a MOL kuta. Tehát mész végig, és tudod, hogy mi van. Ezek rekonstruálhatóak. De a Nora azért volt egy nagyon fontos probléma, mert de mi van azokkal, amik nem tárgyi öröksége, amik szokások, amik habitusok. De hát nyilván voltak ilyenek, hát összefüggtek ezzel. Honnan tudjuk megmondani, hogy tulajdonképpen hol kezdtünk elválni egymástól, mi csehek, meg mi magyarok? Tehát meddig és milyen módon, tehát a modern, miért jön ismerős nekünk a cseh kultúra? Miért jön ismerős nekünk a Menzel filmjei? Hát meg például a szigorúan önző vonatokban ugyanaz az architektúra van, mint a mi világunkban, ugye? De az a bizonyos sárga szín a murvával, ez egy kérdés, hogy hogyan lehet mondjuk akkor a szocializmus épületei alól kibányász az időnek egy rétegét, ami összefügg egy technológiával. Mondjuk csak azért mondom, hogy az építészek arra nagyon érzékenyek voltak, amikor ezeket elkezdték renoválni, és akkor már volt nemzeti kultúrás örökség, és hirtelen akrilfestékkel kezdték el ezeket lefesteni, ahelyett a mész alapú sárga alatt, ami az eredeti festék volt, az akrilfesték az nagyon olcsóbb volt, és vízálló, és hihetetlenül durva sárga. És akkor ebből például ez tipikusan egy ilyen kulturális örökségvita, hogy megvan-e az eredeti festék, hogy az a sárga murvak. Tehát tulajdonképpen az épített tér az valamilyen módon mégiscsak rekonstruálható. De mi van azokkal a szokásokkal? Ugye ez volt a Norának a nagy fordulata. És azokkal a szokásokkal, amelyek például, vagy azokkal az intézményekkel, amelyek nem párosodtak, vagy nem őrződtek meg kanonizált intézmények formájában. Mit tudunk a Tabánról? Látják, a Tabán az a nosztalgiának a tárgya, tulajdonképpen semmi egyéb. A tabáni kiskocsma, a tabáni kis vendéglők, Óbuda, tehát tele van. De tulajdonképpen, hogy a Tabán egy kiszonytatóan szegény hely volt, ami fertőzések százait hordozta, ráadásul tök le volt rohadva, és hogy hogyan függ össze ez a Duna szabályozásával, hogy ameddig a Duna nem volt szabályozva, tehát fönt voltak a kikötők, odáig az működött, amikor megépült a Baross okán ugye a Dunapart, akkor a Tabán tönkrement, mert lekerült a partról. Tulajdonképpen ezeket a várostörténészek tudják, de ez hogyan hat a Tabán képünkre? Azt nem nagyon tudjuk megmondani. Tulajdonképpen nagyon kevés, ugye a sport az egy ilyen nagyon jó példa, a 6-3, ugye, amiből gyakorlatilag a magyarok egy ilyen beláthatatlan mitológiát csináltak. Van egy film, amelyben Eperjes Károly, azt hiszem, hogy ez egyetlen egy magyar film, amit mindenki látott, ez már iróniamentes. Mondjuk jeleneteket, részeket látott belőle. Tehát nincs élő ember, aki azt a 6 nyomorult gólt, amit bevartunk egyszer végre a Szepessivel az éve. Ez teljesen levált, minden levált a sporttörténetről, a kommunizmus történetéről, notatszó a sztálinizmus történetéről, és egy ilyen önálló mitománikus, vagy egy ilyen nagyon furcsa tér lett belőle, amely teljesen... Tehát nincs semmi köze ahhoz, hogy mondjuk ez az aranycsapat, amiben például egyszer, hogy világosan értsenek ezek az emberek a szóból, egy Szűcs Lászlónő fiatalembert gyorsan provokáltak, és aki főbe is lőtték gyorsan, 20-valahány éves korában, hogy ezek a srácok értsenek a szóból. Ő is katona volt egyébként, a Kovács Erzsinek volt a szerelme, ennek a táncolóénekesnek, és ilyen dream teamet képeztek, úgyhogy jó érzékkel gyorsan oda nyúltak hozzájuk, és megmutatták nekik, hogy, tehát, hogy értsenek a szóból. Ott van eltemetve egyébként, 298-as parcellában. Például mindenki, aki beszél erről a történetről, az a Szűcsöt nem keveri ebbe bele. Pedig hát az ott van ám, tehát ezek az emberek a Farkas Mihállyal paroláztak, aki, hát, hogy mondjam, bizonyos szempontból nem tartozik a... Tehát nem egy Schmidt Pál volt, tehát nem egy vicces ember volt. Szóval tréfásnak nem lehet. Tulajdonképpen, amit a Nora nem tudott előre látni, hogyha nincsen disziplinák, akkor a nemzeti kulturális örökség nagy témái, azok kiszabadulnak a történelem rendjeiből. Ez a François Hartog, a történetiség rendjéből, és önálló életet kezdenek élni. Gondolják meg, hogy a fél kezünkön meg tudjuk számolni, hogy mik ezek a tehát az ilyen nagy, magyar, modern, az István a király. Ami egy slágertermék, ugye? Látják, Alföldi Róbert úgy gondolta, amikor elhagyta a Nemzeti Színházat, még egyszer utoljára megrendezte Szegeden. Látták valahogy István a király? És úgy körülbelül megvan, hogy az miért volt a Kádár korszakban olyan bitang népszerű? A legnépszerűbb termék volt ott a királydomban. Mert hogy olyan volt, mint egy jó operát, mindenkinek jó volt. Tehát azok, akik fölismerték Szent Istvánban Kádár Jánost, hozzáteszem joggal, mert úgy volt megírva, hogy a modernizáció kontinuitása, és azok is boldogok voltak, akik némi rebelliség okán, ugye, Vikitál Gyulában ismerhették föl a saját hősüket, mint Koppányban, aki mellékesen besugó volt, de ez senkit nem zavar, és pont azokat sugta be végig, írt szorgalmasan kis jelentéseket, a többiekről, míg azok együtt énekelték. Ma már pont fordítva, nem? Az István egy senkiházi lett, és a Koppány a mi hősünk. Mint minden jó operett, az... most ez tökéletesen kimosódott az a kontextus mögötte, amiben ezt bele lehetne rakni. Tulajdonképpen kik voltak ezek az emberek? Nem ma Szörényi Levente, és nem ma Bródi János, hanem ezek az emberek, és Boldizsár Gábor, aki ezt írtam, akkor kik voltak? Tehát beletartozott-e, és hogyan tartozott bele, milyen rendjébe a magyar könnyű zenének? Milyen tudomány foglalkozik ezzel? Hát lássák be, most nem szeretném, hogyha a kedvüket szegném István a király fogyasztásától, de zeneileg, hát mondjuk így, tehát nem egy áttörés így. Kulturálisan nem egy áttörés. Hát a szövege az ugye pont arra volt való, amire használták, tehát hogy úgy érted, ahogy akarod. De egyébként ez mindenféle operetnek a, tehát ennyiben az operetnek az öröksége. Miközben a hívei nem gondolják, hogy ők a magyar operet. Minden operetnek az a lényege, a magyar operet azért egy idézőbetett hungarikum, jelzem, ugye kultúrásokban nincs ilyen szó, tudják, germanikum, gallikum, tehát ez nincs ez a dolog. Mert ez tulajdonképpen megörökölte ezt a fajta, ez a Csáky Móricznak van egy zseniális könyve, amit a becses figyelmükből a magyar operettről, hogy ez mindig úgy van, hogy a monarchiabeli operett úgy van csinálva, hogy tulajdonképpen mindenkit kiszolgál. Osztrákokat, magyarokat, császárt, rebelliseket, tehát a Csárdás királynő az tulajdonképpen tökéletesen működik, az valóban egy vallás ebben az értelemben. Vagy egy pótlék. A zenetörténészeknek nincs dolguk ezzel a dolgokkal, és azért nem is tudnak róla mit írni. Hát itt, hogyha megkérik a Wilhelm Andrást, hogy írjon egy eszét, akkor a vizualitás történetét kell elővenni, a színház történetet. A színház történetnek, hát ha azt fogják mondani, hogy milyen az István a király a királydomban egy ilyen homályos felvételen, és mondjuk milyen volt pár évek Csíksomjón, ahol egyszer előadták ezt a dolgot, a laza 1 millió ember nézte meg. Tehát az mondjuk pont Erdélyben egy kicsit másról szólt. Tehát ott Csíksomjón az finoman szólván ugye egy tökéletesen másik meséről szólt, valamiféle virtuális nemzetesítés zajlott le benne, mert hogy mégiscsak arról szólt, hogy Csíksomjón, hogy ezek 1000 éves, tudja, hát minden másról szólt. Az a domb, ami megáll István és az országot megalapítja, az másképp néz ki a 70-es években a Vősök terén, és másképp néz ki Csíksomjón. a Makovec templomával mögötte. Közük nincs egymáshoz. Ez egy kanavász tehát, ugye? Ez egy vacak, egy szejtstük, amit úgy használsz, ahogy akarod. Fölteszem, hogyha Kárpátalján akarnák előadni, finoman szóval, de ott sem mindegy, hogy mikor. Tehát nyilvánvalóan mást jelentett volna ez a Ficó fénykorában, vagy a Mecsiár alatt, vagy mást jelent a Zurinda alatt. Tehát, hogy te miből lesz ellenállás, mitől kapsz kontextuális jelentést, mitől... Ezek utólag rekonstruálhatók. Magyarán, ugye, amikor azt mondjuk, hogy minden kultúrás örökség lehet, hogy világosan fejezem ki magam, akkor azzal fölszabadítjuk magunkat az egyik oldalon, és tönketettük magunkat a másik oldalon, módszertanilag. A parttalan kultúrás örökség, az, amiben ma élünk, az tulajdonképpen ugye a David Löwenthalnak a Pastures of Foreign Country című könyve, ő volt az ősbűnös. Ebben az értelemben, ez mondjuk az első nagy monográfia a Cambridge University Pressnél, ami megteremti ezt a dolgot. És egy teljesen jogos probléma, hogy az, ő egy földrajztudós, ez nagyon fontos. És egy földrajztudósnak a problémavilága az nem narratív, hanem teritoriális. Hogyan tudjuk rekonstruálni azt a teret és azt az időt, amiben elődeink éltek? Tudunk ebből valamit rekonstruálni, mert egy idegen országba lépünk, amikor a múlt kapuján belépünk. Hol kezdődik a múlt? Maguknak nem ott, mint nekem, ugye ez nem érdekes. De tulajdonképpen az István király az maguknak egy régmúlt, nem? Amit mediális közvetítéseken keresztül ismerhetnek, vagy ismernek. Ráadásul a múlt kezdete az az örökségről való beszédnek a legfontosabb mozanata. Tehát azt te csinálod meg. Tehát minden nemzedékkel, akármilyen kegyetlen, a múlt újra kezdődik. Nincs egy kanonizált állapot, amelyhez képest. Vannak politika történetiek. Ugye azt lehet mondani, hogy 89-el ottan tényleg elkezdődött egy múlt. Az egy nagyon más világ. Egy csomó ember például a miniszterelnök arra hajt, hogy 2010-zel kezdődött egy új világ. És láthatóan minden erőfeszítést megtesz azért, hogy azt bele is verje egy nemzedékbe. Maguknak nem jön össze, de nem maguk, mert hogy maguk már éltek előtte. Persze, hogyha megtennék, hogy elfelejtkeznek arról, hogy mit gondolnak a magyar miniszterelnökről, és nem a politikai álláspontjukat vizsgálják, hanem őt, mint mnemotechnikust, ezt most komolyan mondom, akkor be kell látniuk, hogy ő ebből a szempontból egy teljesen világos döntést hozott. Akik vele nőttek föl, azoknak csinált egy új országot, most nem tudom másképp mondani. És ennek az összes módszerét alkalmazza. Nem lehet sem dicsérettel illetni, sem szidalommal, mert ezek értelmetlenségek. Ezek technikák, amiket egy politika elkezd, és minden politika ezt csinálja. Az a politika, amelyik nem nyúl hozzá a múlthoz, tehát az egy nagyon ritka politika, mert az azt jelenti, hogy a múlt az adott országban stabil. Magyarán, hogy a politika jelent uralja, és nem kíván visszanyúlni a múltba. De hát ilyet nem ismerünk, nem? Nagyon kevés olyan politikát ismerünk, amelyik beéri úgymond idézőjelbe. Például az Angela Merkel az ilyen. A német politika nagyon, tehát ott a múlt, az egy politika terület, mert konszenzuális. Révén a dolog világos, de a konszenzuális a nácizmus ügyében, de egy tized másodpercig nem konszenzuális az NDK ügyében. Az Angela Merkel mást gondol az NDK-ra, mert hogy az NDK az a mai napig egy terra incognita a nyugatnémeteknek. És nem csak egy terra incognita, hanem közben a Kohl évtizedei alatt megsemmisítendő múlt volt. Ez nagyon fontos. Megvan a maguk elméjében ez a Christa Wolf, Jürgen Habermas vita? Christa Wolf az egy nagy német írónő, NDK írónő, aki egészen picit volt besugó, 3 hónapig, nem, tényleg, fiatal volt, és nem tehetett róla. A Stasi, valamit kell értsenek, a Stasi nem Magyarország. A Neurotik Együttesben, amit tudják, én kedvelek, és szoktam annak mondani, abban van egy ilyen kis dallamocska, hogy vigyázz, ezek a fiúk itt nem viccelnek. A Stasi az nem a magyar titkosszolgálat volt. Ez egy komoly dolog volt. A Christa Wolf 3 hónap, aztán őt súgták be 10-valahány éven át. Ez Magyarországon nem volt. Volt az NDK-nak egyrészt egy nagyon komoly luteránus ellenzék volt benne, tehát a luteránus egyház az tényleg ellenállt az NDK-nak. Tehát az nem feküdt le úgy, már bocsánat kérek, mint a Kádár korszaknak a magyar történelmi egyháza. Igazán nem tisztem és nem illő dolog kívülről ebben állásfoglalni, de mondjuk nem sok jelét mutatták, sem a református, sem a katolikus egyháza. De egy luteránus ellenállás, amiben Gauck jön egyébként, a Joachim Gauck, a német államelnök, az volt. És volt ennek egy baloldali része is vicces módon. A Christoph Wolff Köbel a közegből jön. Amikor a két Németország egyesült, akkor egy nagyon drámai problémával találták magukat szemben. Ugye a Volker Braun, ajánlom a becses figyelmükbe, hogyha felírják a nevét, Volker Braun, az Eigentum című költeményét, hogyha a Tulajdon című vidám versét, hogyha elolvasnák, megvan magyarul. Ő például egyike volt azoknak az embereknek, akik balról bírálták az NDK-t. Kommunisták voltak, de nem voltak szovjet pártiak. Az ő szempontjukból nagyon nehéz volt a 89. Az ő reményük az volt, és a Christoph Wolff elfogalmazta meg a Habermasnak, aki messze a legtoleránsabb figura volt, hogy milyen remek dolog írta neki 90-ben, mert most eljött az idő, hogy a két ország rész egyesüljön. Ez egy jogos álláspontnak tűnik, nem? Ti éltetek Nyugat-Németországban, mi éltünk az NDK-ban, a vende megtörtént, egyesülünk. Elmény azt válaszolta Habermas, hogy egy frászt. És nem azért válaszolta, amiért egyébként a nyugat-német politika döntően válaszolta, hanem azért, mert azt válaszolta, hogy a maguk politikai és kulturális öröksége az a Sondervég. Mégiscsak maguk egy speciális út. És mi németek először életünkben, most a Bundesrepublik Deutschland az, amelyik nem Sondervég, értik? Tehát nincs az a német különút, hanem az maga a európai történelem. Tehát mi megérkeztünk nyugatra. És semmilyen különút nincs többet. Ez egy kérelhetetlenül felvilágosult, nagyon emelkedett és nagyon korrekt álláspont. A németeknek valóban meg kellett szabadulniuk attól, tudják az első világháború előtti, hogy ők nem egészen nyugatiak. És azt mondta Habermas, hogy ezért aztán kedves Krisztály, emberileg tökéletesen megértem magát, de magukat le fogjuk dózerolni. Nincs NDK múlt, nincs NDK fetisizált múlt. Egy múlt van, a szövetségi köztársaság, és magukat ebbe belepakoljuk, jó? Azt kell, hogy értsék, hogy ez nem gonoszság, ez nem gyarmatosítás. Ez egy filozófiai meggyőződés, hogy a németek két háborúba keveredtek bele, illetve kettőt okoztak azzal, hogy ezt a német különutat ezt elkezdték piszkálni. Tudják, zárójelben ennyi politikai megjegyzésnek, mert ezért olyan nagyon hisztérikusak ők az Orbán Viktor miniszterelnöktől, mert kihallanak belőle ezt a furcsa dolgot, ez a különút, amitől síkidegek, minden német politikus síkidegtől. Egyszerűen ezt többet nem lehet. Mi, németek, nekünk kik a legnagyobb szövetségesünk? A franciák. Az egész európai közösség az a német-francia ezen alapszik. Azon a bondon, amit nem lehet többet felbontani. Minden olyan dolog, amikor ezt valaki el akar térni, azt a németek nem tűrik, az nem létezik a szemükben. Mert nincs Sondervég. Te nyugat vagy, kész viszontlátása. Nem tudjuk, hogy mi az a nyugat közben, persze nem tudjuk. De csináljuk. Nézzék meg, az Angela Merkel bármikor letolja az angol miniszterelnököt, de soha nem nyúl hozzá egy francia köztársasági elnökhez. Olyan hülyeségeket beszélhet az Holland, amilyet akar, mindig ez a mondva, mert a dolog azon alapszik, értik, mert az európai béke azon alapszik, hogy ők soha, de nagyon fontos, szimbolikus probléma. Menjenek el, nagyon komolyan mondom, és nézzék meg, a német-francia határnak van-e nyoma. Amikor mennek autópályán, semmilyen nyoma nincs. Azt tüntették el a legelőször. Nem tudod, hogy Franciaországból bementél Németországba, csak onnan tudod, hogy egy ponton a következő autópálya németül szól. De nincs, ezért nincs nyoma. Hogy átjövünk Szlovákiából, tele van az üres izékkel, ott hagyott, mert senkit nem érdekel, ugye, mind a két oldalon. Nincs fölírva, hogy ön megérkezett a Bundesrepublik Deutschlandba. Ami föl van írva, Ausztriából Németországban mennek. Mész az autópályán föl? Nincs. Tehát Mainznál mész Strasbourg felé, nyoma nincs. Mert hogy világos, hogy miért? Mert ez egy ország lett. Ezért aztán az NDK-t non-existensnek tekintették. És ezt megmondták a szemükbe. Jelzem, így is jártak el. Ettől mellékes a Christa Wolf halálosan megsértődött, és elmenekült Los Angelesbe, de ez lényegtelen. De volt-e értelme? Hosszú éveken keresztül az NDK nem létezett. Megszállták az egyetemeit. Minden maguk korabeli, nem viccelek, maguknál 5 évvel idősebb ember, akinek egy egynapos PhD-je volt, az másnap ki volt nevezve mondjuk Lipsében egyetemi tanárnak. Fogták a keletnémet értelmiséget, és pifki, kirúgták, lehetne durvábban mondani. Mindenki ment. Nem tudom, hogy jól csinálták-e, megcsinálták. Részben le kellett vizsgázniuk a saját tanszékeik. Tehát korombeli pasik, azokat egy maguk korabeli kollega kirúgta, és talán visszamehettem, hogy taníthatok-e még itt. Vagy nem. Ami nagyon vicces volt, mondjuk, ezt én tökéletesen értem, mondjuk egy ideológiai diszciplina, mint a történelmi tudomány, vagy a... De mondjuk az egyiptológusokat is levizsgáztatták, ami mégiscsak vicces volt. Vagy a görög tanszékre, a klasszikus filológusra. Látják, elpucolták a kelet-német építészetnek a szimbolikus részét, ugye? Ezt látják Berlinben. Csak azért maradt meg a torony. Az egész Alexanderplatzot úgy csináltak, mintha nem lett volna Alex, ugye? A torony csak azért van meghagyva, a tévétorony, tudják, mert hogy olyan drága, hogy nem lehet lebontani. Minden létezhető kulturális emléknyom ott van Nyugat-Berlinben, ami a nácizmus elleni küzdelmet mutatja, kínzó aggályossággal, mintha nem lett volna. Kelet-Berlin, mintha nem lett volna. Jönnek az Unter den Linden-en, átmennek a Friedrichstrasse, és végig mennek a Wilhelmstrasse, és ott van a Göring által épített légügyi minisztérium, ami modern épület. Tehát egy Sperjen, modern épület. A Göringnek az ott a mániája, hogy ő neki nagyobb épülete van, mint a kancellária. És ezt még a szegény Führer sem tudta megállítani, mert ő a Göring. Ez egy iszonytató méretű épület. Aminek az oldalára a kelet-németek elhelyeztek egy mozaikot, ami a kelet-német életet minősíti. Ők pénzügyminisztériumnak használták, vagy nem tudom már milyen minisztériumnak használták. Ott a fal mellett, tehát éppen megúszta, és ott valami rejtelmes oknál fogva nem volt lebombázva. Miközben körülötte minden le volt bombázva. És akkor 89 után most átalakították. Ez a kulturális örökség fogalmának az egyik legfinomabb architekturális példája. Ugye, mert egyrészt azonnal nem vettek tudomást arra, hogy ott van az oldalán, az a, mintha nem is lenne ott. Hát nem merték levenni, de nem ezzel foglalkoztak, hanem azzal például foglalkoztak, hogy hogyan alakítsák úgy át az épületnek a faszádját, hogy ne emlékeztessen a náci építészetre. Miközben pénzügyminisztériumot csinálta őle, gazdasági minisztériumot, tehát direkt szimbolikusan a nácizmus helyét elfoglalta ugye a globalizáció és a pénz és amit akarnak. És egy elmondhatatlan finom ötletlen csináltak, hogy ez egy ilyen szürke betonépület. Hogy az ablakokba elhelyeztek még egy belső keretet, amitől a dolog hirtelen érte kapott egy ilyen furcsa kis idézőjelet. Elmondhatatlan finom és elegáns megoldás. De az NDK-ban ez épület nem volt. Tehát Göringtől a Bundesrepublik Deutschlandig, de az oldalt van valami, ha igen. Tehát a saját szemünk láttára nincs NDK. A Wilhelmstrasse végig ott van, hogy melyik épületben mi volt, amik le vannak bombázva. Ennek semmi értelme nem volt. Ma már pontosan látják, hogy a maguk nemzedéke számára az NDK kulturális örökségi válása az ugye, egy ideig olyan viccesen indult, ugye, a Goodbye Lenin típusú filmekkel, akkor mindenki nevetett rajta, ugye? Hogy hát ez csak egy ilyen nosztalgia. Jött is egy német kifejezés, ugye, ami a kultúrás, az osztalgia. Tehát nem nosztalgia, hanem osztalgia. És valóban akkor kezdődtek ezek a vidám dolgok, hogy van NDK. Viccesen indult, ugye? Berlinben megjelent a DDR múzeum, amelyik egy ilyen magánkezdeményezés volt. Volt benne Trabant, meg tudják, akkor elkezdődött az, hogy ottan a múzeum ízel környékén tudják, lehet kelet-német egyenruhát kapni, meg gyártják őket nagyban, ugyanabban a gyárban egyébként, mert ennyi már nincs, autentikus orosz egyenruha. És akkor elkezdődött a dolog komolyabbá válni. Akkor, bocsánat, akkor az elején, hogy is kezdődött? Akkor a 90 után, amikor először a Miss van der Rohe-nak, tehát a Nyugat-Berlinbe épült Neues Nationalgalerieben, tehát a Nemzeti Galériának az új épületében, ami egy igazi, rendes, nyugat-német épület, amiben először megrendezték először a német festészet a 20. században nevű kiállítást. Tehát nem csak a historical strike volt egy nagy kérdés, tehát a történet, hanem a builder strike, tehát hogy milyen képeket rakunk bele. És akkor ugye kitört a botrány, mert hogy tulajdonképpen német liberalizmussal megjelentek benne kelet-német képek. Ennek jó 10 éve van több. 90-es évek vége. És elkezdtek öröngeni a nyugat-német művészek, hogy ők egész életükben a kommunizmus ellen küzdöttek, mivel ők ne szórakozzanak már, értik, hogy ide kirakják a Heisingernek és a többi befutott kelet-német festőnek a képeit. Iszonyú cirkusz volt. Tüntetések, ellentüntetések. Nem tudjuk megmondani. Ez nem ugyanaz, mint Magyarországon, mert az egy másik ország volt. Ha fölmennek a galériába, akkor látják, hogy a Petrányi által rendezett kiáltáson, hogy tulajdonképpen csomó, maguknak nem zavarba ejtő, hogy ugyanabban a teremben van egymás mellett, hát az, aki üldöztek, és az, aki nem üldözött, de nem volt üldözött. Tehát egymás mellett vannak a szociál képek, mondjuk a Veszelszky Bélával, mert azok az emberek, akik finoman szólva nem voltak a rendszer kegyeltjei. De hát hogy is lehetne másképp? De értik, ez egy nagyon pici ország, és nagyon vicces képek. Az NDK egy nagy ország volt, és egy másik országot, tehát beveszed-e őket, vagy nem? A múzeumi kanonizálás az maga a kulturális örökségnek a problémája, hogyha nem, mert művészettörténetileg? Hát persze, be kell őket venni, nem? Hát nem lehet nem berakni őket, hát micsoda hülyeség. Német festészet a 20. században, nem? A művészettörténetnek az ikonográfiai és minőségi és narratív vaksága, az ugye a másik oldalon abban a percben politikai háborút szült. Amikor pár éve emlékeznek, hogy vagy nem emlékeznek, Dresdát elöntötte a víz, és akkor a Zwingertből alig kellett kimenteni a képeket, meg az Albertinumból. Tehát egyszerűen valahogy elcseszték a gátakkal. Hát mert ugye a föld fölmelegedése miatt ilyen kezelhetetlen lett a világ, tehát az Elbe, amit mindig lent van, az Hitler elöntötte a múzeumokat. És az veszettül szégyelték, mert minden, csak az Albertinumot rendbe hozták. Ennek az lett a következménye, hogy az Albertinum egyébként egész példátlan módon a raktárát föltette a tetejére, ami azért elég ravasz, nem? Tehát fönt van az Albertinum raktár a padlástérben, ilyet nem láttak még múzeumtól, aminek ugye statikailag azért értik, van egy-két problémája. Mondaná, hogy olyan magasra, tehát azt mondta az építész, ha oda fölmegy a víz, azt vízözönnek hívják, úgyhogy akkor úgyis mindegy ez egész, tehát akkor hagyjuk a francba. És amikor megcsinálták az Albertinumnak az új állandó kiállítását, akkor ugye csomó probléma elé kellett nézniük. A Kurt Kwernertől elkezdve, a Försteren keresztül, ott voltak azok az emberek, akik Dresda nagy művészei, és mellékesen jó művész. Akkor már tanultak egy csomó mindent a berlini történetből, úgyhogy azt is mondták, hogy állandó meg nem is, és megpróbálták egymás mellé tenni, és a Baselitzet, a Gerhard Richtert, meg az egyébként az ő legjobb barátait, akikkel ő együtt festett, ameddig meg nem lépett Dresdából. Onnan, mert pont ott lett festő. Nagyon nehezen tudjuk megmondani, értik, hogy hol kezdődik el a múlt. A higiéniai múzeumról tudnak, hogy van egy ilyen Dresdában? Nagyon szép gondolat. Volt az Odol nevű reklám, tudják? Az Odol volt az első ilyen szájvíz, meg mit tudom én, micsoda. Az Odol gyárnak aznak nagyon nagy szerepe volt a higiéniai mozgalomban. A higiéniai mozgalom az a 10-20-as éveknek egy ilyen nagy városi áttörése, mert a nagyvárosban, tudják, hát világos, nem lehet többet köpni, meg nem lehet esetlenül, kezet kell mindig mosni. Tehát az eugenika és a higiénia azok párban jártak egymással. Tehát, hogy hogyan kell egészségesnek enni, a nemzet is egészséges lesz meg minden. És akkor ennek megfelelően Dresdában létrehozták a higiéniai múzeumot, ami hát kívül van a múzeumi negyeden, tehát egy külvárosban van, és egy nagyon furcsa épület, mert valójában egy Bauhaus jellegű épület, csak a Krebs, aki az építője volt, az később a Führernek a lám, ez a kultúrás örökség, a fő katonatemető építésze lett, mert hogy arra belátásra jutottak, hogy olyan mennyiségű német katonát nem tudnak hazavinni, tehát az adott helyeken kell majd őket eltemetni, ahol a győzelem majd megszületik, sőt kinevezték ennek a fő temető építésze lett a Führernek, csak a tervezett ilyen kontextus Észak-Afrikában, hogy az kicsit hasonlítson majd, tehát a homokra, meg hogy majd ilyen kurgánszerű lesz Ukrajnában. Tehát az egész dolog egy lidérszimásos őrület volt, de hát a világháborút nem nyerték meg, úgyhogy sönnálatos módon a nagy német katona temetők azoknak. És akkor ez volt az ő épülete, amiből ugye a németek 33 után egy fajbiológiai múzeumot rendeztek be, tehát a higiéniát azonnal lecserélték a faj higiéniára, tehát a múzeum a lehető legrosszabb emlékű múzeum lehetett, ami volt. Mondtán ugye a fajbiológia megszűnt, és akkor kitalálták, hogy ez hát az, ami. Egyébként érdemes megnézni, hát egy szörnyű helyet köszönjük szóval. Az Orvostörténeti Múzeum és a modern betegség fogalomtól elkezdve minden érdekli őket. És a fiatal Gerhard Richter, tudjuk ki a Gerhard Richter. A Gerhard Richter az ma a legnagyobb német festő. Ő a legestegestegen a német festő. Ő szereti is így gondolni, és szereti így gondoltatni. 80 fölött van. A Gerhard Richter archív az ott van az Albertinumban. Azt hiszem 340 könyvet írtak róla. Tehát nem józan dolog. Ő a Goethe, és arra is hajt, hogy ő egy új Goethe. Goethe járt főiskolára. És egy nagyon tehetséges festő volt. Ezért megbízták őt, hogy két murális munkát, az egy kitüntetés volt. Az egyik pont a Dezai Párbizottság volt, képzeljék el. Amiből ma izé van. Helyi önkormányzat. És a másik, hogy megbízták, hogy a Higiénia Múzeum, amit úgy szocializálni akartam, két freskót helyezzen el a lépcsőházban. Az egyik az életöröm, a másik az új élet. Tehát az NDK világáról szóló vidám. Gerhard Richter emigrált 62-ben, és 64-ben az első passzeri biennálé úton megvadult és visszarohant. És akkor még nem kellett nagyon durván emigrálni, de azért kellett, és ő meglépett. És ott maradtak a haverjai, a Wieland Förster, a Kwerner, ezek ott van, ez egy csomó levelezés. És ő ezt a dolgot lezárta magában, ez nagyon fontos, ő utána beiratkozott Düsseldorfban a főiskolára, megint a Zigmar Polkéval, tehát egy új életet kezdett el, és ő mindig is úgy beszélt erről a dologról, hogy a Düsseldorftól fogva festő. Tehát még csak szégyen is a szégyelte. Ő nem volt az NDK-ban, nem élt ott, nem létezett. Tehát tökéletesen alkalmazkodott, teljesen igaza volt, ugye? Ő neki alkalmazkodnia kellett a Bundesrepublik Deutschlandhoz, tehát az NDK-ban nem. Tehát ő értik, valahonnan jött, mint a Pallas Athéné. És mellékesen, ugye tudják, ő egy ilyen nagyon fontos német festő lett. A német történeti identitásnak, a Rudi bácsi, az ő nagybácsikája, ő neki volt egy kis testvére, akit eutanáziában elpusztítottak a nácik, mert hogy beteg volt, elmebeteg. Tehát ő nagyon terhelt volt ezzel a nácizmussal. Az apja egy tanár volt, de benne volt az NSDAP-ban, ezért kizárták, és fizikai munkát kellett végezni a Dresdában, de ez a mellől származott. Nagy nehezen vették fel a főiskolára. És akkor ő ott élt az NSZK-ban az életét, és nagyon-nagyon nagy festő lett, tényleg nagyon nagy festő lett. És közben 79-ben ott voltak az ő képei. 79-ben a Dresdai Higiéniai Múzeumot tatarozták. És fölmerült a kérdés, hogy mit csinálnak ezekkel a freskókkal. 79-ben ő már festő volt, de nem volt világfestő. De nem elpusztították, hanem azzal jósattal éltek, mint hogy a 79-es német festészethez képest, az NDK festészethez képest nagyon sztálinista volt. Tehát a saját haverjaihoz képest, a Heissickhoz képest, a Kwernerhez képest, azokhoz, aki a korabeli NDK festészet volt, amelyik egy ilyen furcsa, hiperrealista festészet volt inkább, ezért kikérték az ottani örökségvédelmi hivatal véleményét. Ez egy nagyon fontos történet. Tehát nem disszidens volt. Német festő volt, nem élt otthon. És az örökségvédelmi hivatal azt mondta, hogy oké, rendben van, föl kell vinni egy védőréteget, és a védőréteget le lehet messzelni. Vagy olyan tökéletes állag megóvásban. Bizonyos szempontból egy freskónak a legjobbat tesz egyébként, hogyha időnként egy kicsit állag megóvja. Erről valóban nem értesítették őt. És amikor utána 2003-ban elkezdődött a probléma, hogy megint rekonstruálják az épületet, a Kóp Himmelbauer csináltatták meg, nagyon fontos német építész irodával, bauhausosították, tehát ugye akkor visszamenőleg mindent el kellett pucolni ennek a szörnyetegnek a náci korszakából, tehát akkor visszamenőleg, ez egy inkább grandiózus épület, mint egy egyszerű bauhaus, nagyon nagy és nagyon nagy a belső magasságai. Hófehér, és a Kóp Himmelbauer tökéletes bauhaus épületet csinált belőle, úgyhogy nem nyújt hozzá, mint a nagyságához. Csak hát érted, minden birodalmit levágott belőle. Csak valakinek eszébe jutott, hogy itt van a világhírű Gerhard Richter, nekünk van két freskónk. A Párbizottságot azonnal ledózerolták, azzal nem volt semmi probléma. Tehát ott nem szórakoztak, 89-ben ez így eltűnt. És akkor tényleg gondolták maga, megtalálták a papírokat, és kibontották. A Lebensfreundit kibontották két helyen, egy egyméteres kockában, és lent, ahol a fénykép alapján a szignó volt. És ők valami boldogok voltak, kísérletből bontották, hogy fog-e működni, és látták, hogy minden jó. Attól féltek, hogy nem járnak-e úgy, mint az Amarkort című Fellini filmben, amikor kiássák a régi Rómát, csak akkor egy percig még látják, de a levegőtől eltűnik a freskó. Bocsánat, Rómában van, elnézést. Ettől nagyon féltek, hogy nem. De akkor a dolog tök jól működik. És akkor tulajdonképpen ők nem is kértek egy engedélyt a Richtertől, hanem hát azt gondolták, hogy Gerhard Richter, német festő, náluk van a képe, ez az ő múzeumuk. És akkor tulajdonképpen a Richter a sajtóból tudta meg, hogy ezek az állatok arra vetemednek, hogy képesek lesznek, mint kulturális örökséget, ugye egy új korszakban, tehát ők NDK-t akartak, oké? Tehát ők azt gondolták, tök fair volt, amit akartak, ők nem politizálni akartak, vagy nagyon is politizálni akartak, érzékeltetni akarták az ő múzeumuknak egy archeológiai rétegét, nem? Annál nincsen fontosabb, mint amikor egy múzeum a saját múltját előtárja, ugye? Amikor a múzeum magát nem muzealizálja, hanem archeológiailag feltárja. Igen, ám, de a Richtertől egy nagyon óvatos levelet kaptak. A Richter nagyon-nagyon okos ember. Tehát nem barhézott nyilvánosan. Megkérdezték őt, hogy mit gondol erről a szép régi freskójáról, amiről összesen 4 fénykép maradt. És akkor ő nem mondhatta azt, hogy engem ne hozzatok szarba az én saját NDK-m útam, hanem neki állt, hát ilyen, hogy igen, hát hogy jó is, tulajdonképpen de nem is emlékszik rá, meg nagyon fiatal is volt, meg nem is fontos, és ő inkább azt tanácsolná, hogy nem kell erre ennyi pénzt költeni. És volt valójában egy iszabbirkózás, egy hosszú e-mailváltás, ők közt az ügyvédje között, de nyilvánosan tulajdonképpen a végén beleszorított őket a sarokba. Jogilag nem tűzhatta volna meg. Nincs ilyen. Tehát egy freskó, amit ő pénzt kapott, minden papír megvolt, egy szerződés volt, egy állam volt. Tehát a Bernát Aurél Munkás állam című képe, tudják, ott van a Fehér Házban. Ha véletlenül eszébe jutott volna Bernát Aurél özvegyének, ami nem jutott eszébe, a Marlinnak, hogy az kínos, hogy a Bernát Aurél, mint a nagy magyar modernitás festője, tulajdonképpen mégiscsak itten Kádár Jánost festegette meg, lássuk be. Tudják, hogy bemennek, akkor ott van a Kádár Eftás sakkozik Porti Sertásról, és Acél György ilyen joviálisan nézi. Mert hogy azért festette, mert hogy meghalt a felesége, és annyira depressziós volt, hogy azt mondta neki az Acél, hogy de hát fessél nekünk egy freskót. Mondta, mint egy ilyen, mint egy Medici, és akkor festett nekik egy freskót. És azt mondta, még egyet festek, és akkor megfestette a tudomány ünnepét a várba. Ott van a Szociológiai Intézet, és a Régészeti Intézet dolgozói haladnak föl a néma üres lépcsőházban. A Richter tulajdonképpen addig keménykedett, ameddig ezt befették. Tehát visszarakták pont ugyanolyan fehérre. Ez egy nagyon érdekes dolog. Van egy adag felvétel, ami ábrázolja az eredetit. Van egy adag felvétel, amelyik ábrázolja a kivájt, ezt a két részt. Cikkekben megjelentek, publikációkban, speciál, nekem is megvan, de semmit nem jelent. És aztán van egy állapot, amikor hófehér lett. Az Albertinum viszont kapott egy csomó Gerhard Richtert. Tehát cserébe azért ez rendesen le volt, vagy az a hosszú távon ez a dolog. Tehát Dresda visszafogadta az ő nagyfiát. Elmondhatatlan Egomán tébolyt rendeztek ő meg a Baselitz. Ő neki két szoba járt, a Baselitznek csak egy. Tényleg nem tudok ennél Egomának tébolyt. Hát ha bemész ma az Albertinumba, akkor látod, hogy ott van Gerhard Richter, a város nagyfia. És mellékesen ott vannak ezek a szocialista festők. A Wilhelm Förster meg ő, hát így éltek együtt. De lett egy kellemetlen következménye, hogy azért mégiscsak kiszivárgott, tehát a Gerhard Richter korai korszaka elkezdte érdekelni a nemzetközi tudományt. És a Getty Foundation, amelynek ugye minden látják, ezért nem szabad mégiscsak a civil társadalomnak pénzt adni, van egy azok német kutató, Sanger rámászott erre a dologra, és előásták a Gerhard Richter összes problémáit. Megtalálták a szakdolgozatát, megtalálták a korai leveleit, tehát mindent el, mert a Wilhelm Förstereknél megvolt, és ezeket nekiálltak publikálni, németül, angol, whatever. Tehát majd elkezdték fölépíteni a korai szocialista Richtert, merő érdeklődésből. De hát azért nem csak érdeklődésből, volt benne némi kelet-német reszantima, amerikai pénze. Nagyon jó tanulmányokat írtak róla. Kiadták a leveleiket, el lehet olvasni. A szakdolgozatot megakadályozta, azt meg tudta akadályozni. Az mondjuk tényleg németül van valóban. De bemennek a Dresdai főiskolának a könyvtárába, és mondják, hogy jó napot kívánok, ez egy nyilvános könyvtár. Jöttem Budapestről, és el akarom olvasni a Gerhard Richter, és hát én meg azt idézem belőle, amit akar, idéznek is vastagon, bőven, amiben a Gerhard Richter kifejti a szocializmus melletti elkötelezettségét. Önként csinálta? szerette? Kényszerítették rá? Tényleg kényszerítették rá? Mit jelent, hogy kényszerítették rá? Hogyan kényszerítették? És akkor jön egy magukra beli fiatal kollégina, aki ezek után csinál egy sorozatot, amelyben az volt NDK nagy képeit fényképezi le azokban az épületekben, amelyekben voltak, és amelyek épületek mind sorra tönkre vannak menve. Tehát járja az NDK-t, és a helyszíntől elkezdi, ilyen volt művelődési házakban, mi egymásban, amelyekről egy fotósorozatot készít. És mellékes ember, aki ezt is, mármint a fehér falat. És aláírja, hogy Gerhard Richter, életöröm. És ott van egy szép pillanat, fehér fal. És ez ugyanannak az Albertinumnak a gyűjteményének a része, mint Gerhard Richter képe maga. Én szerintem ez a kulturális örökség és a szocializmus viszonyának a legnagyszerűbb példája. Tökéletes dolog. Megállsz egy kép előtt, egy fotográfia előtt, ami egy fehér falat ábrázol. A lépcsőházon. És azon odaírva Gerhard Richter, Lebensfreude. Mi van? És akkor el kell kezdeni olvasni. Magyarán, ha tetszik, ha nem, akkor az a helyzet, hogy az NDK jobban él, mint élt bármikor. 10 évvel ezelőtt nem voltak kortárs német festők, akik ne a nyugat-német mintát követték volna. Miközben ugye ottan volt egy lipcsei iskola, ami nem egy kis iskola volt, a lipcsei iskola az egy komoly dolog, az olyan, mint a Nagybánya, vagy nem tudom. Ma tele van Németország, az NDK után alkotó, részben lipcsei fiatal művészekkel, akik mind a Neo Rauchtól a Tilo Baumgartnerig, akik mind az NDK-val szórakoznak. És mellékesen van egy ilyen post-NDK identitásuk. Magyarán a művészettörténetnek, hogyha ma a Nájász Nacionál Galerinek a mai állapotát, már nem egy szakadék van, hanem be van tömve. De magyarán az NDK-t kultúrtörténetileg a kortárs festészet nem engedi ledózerolni. Hány ilyen filmet láttak, amiben az NDK van a Leninen kívül? Nagyon érdekes probléma. Mások élete című film. Das Leben der anderen. Amelyik egy besugóról szól. Egy német házaspár. A nő besugja a férjét. A férje az kvázi egy ilyen NDK nagyrendező, ő egy NDK nagyszínész, aki kényszerítve van erre. Ez egész egy ilyen metaforikus üzenet. Egy lakásban vagyunk, egy gyönyörű, ilyen 5 méteres belmagasságú lakásban, amelyik mégiscsak az luteránus ellenállás is közben, és fönt ül egy ember, egész teljesen ironikus, aki berajzol egy stázi, aki lehallgatja őket, és be van rajzolva a lakás, és ott ül fönt, az írógépen ír online. Ez egy metafora, ez egy teritoriális metafora, ez egy vicc. Ennek a színésznek a felesége besukta ezt a színészt. Ez a színész, ez a film forgatása után 4 évvel meghal gyomorrákban. Ez egy nagyon súlyos történet. Ez egy 40 éves nyugat-német filmrendező fiú rendezte, aki soha nem élt az. Van egy jelenet talán, ahol fekszik és egy Brecht verset olvas. Ugye van a Brechtnek egy verse, az Erinnerung an Anne-Marie M. Az emlékezés az Anne-Marie M. című, az egy szerelmes vers. Olyan nekünk, mint a Szabó Lőrinc semmiért egészennye. Ami egy nagyon gonosz vers, ugye? Olyan légy, mint a villany, ne légy, ha nem akarom. És én majd elintézem magamban a zsarnosságon megbocsást. Ez egy fiatalkori Brecht vers, amelyben a szerző a felhőcskékre még csak emlékszem, de a nevedre már nem. Hogy meg is csókoltalak talán? Nem tudom. Nem tudom, hogy ki voltál. A férfi gőgnek és a nosztalgiának egy kiismeretetlen Brecht. A Brecht nem volt egy jellemgróf, hogy finoman fejezzünk, hogy minden feleségével szörnyen bánt. Ott volt a Moszkvában a második feleségét, és tovább menekült Szibérián, Amerika felé, és ott haldoklott rákban is. Tehát igazán egy szörny ember volt. Hát Istenem, Istenem, mint a Szabó Lőrinc is szörny ember. És ami stázi tisztünk, lemegy a lakásba, ellop egy Brecht kötetet, és fekszik a saját szörnyű lakásában, és ezt olvassa. És ettől tér meg, ami egy vicc. Ami egy ironikus vicc. Érdek, ez olyan, mintha Magyarországon valaki azt mondja, mit tett téged jó emberré? Hát elolvastam, hogy semmiért egészet. Az vicces. Az vicces. Abból ugye ott akkor kiderült, hogy az NDK az nem letörölhető. Az egy felfedezendő terület a maguk nemzedéke számára. Egy örökség lett igazi, ahogy van. Építészetében, filozófiájában, moralitásában, mindenben. Nem egy elfelejtett tárgy lett, hanem értik, az elfolytás azt szülte, csak az NDK-t nem lehet felfedezni, mert ott van maga az NDK. Tehát nem lehet örökségesíteni, mert ott van az az ország maga. Ha megnéznék még a Barbara című filmet, ami például nagyon kiváló film. Azt mondja, nagyon érdekes dolog, ott egy új szintje jelenik meg az örökséggé tételnek. A Barbara egy Berlinből rejtelmes okoknál fogva egy határvároska közelébe, ugye az NDK-NSZK határra véletlenül valahogy oda megy dolgozni egy orvosnő. És akkor világos megérted azért, mert van egy nyugatnémet fiúja, aki ott át is lóg időnként, és akkor ott az erdőben izélnek, és hogy majd a határon őt átviszik, a tengeren, vagy valahogy, most nem rosszul mondom, a észak-német, majd a tengeren kilép. És akkor mindez egész egy szerelmi történet, a végén nem ő megy el, elküld egy lányt maga helyett, és ő ott marad, mert ő ott közben beleszeret egy másik orvosba, és azzal a boltokon élnek együtt. Ha akarod egy rohadt gics, ha akarod, meg arról szól, hogy nem az NDK a kérdés. A németek élénként különbséget tesznek a Vaterland és a Heimat között. Ez egy Heimat. Tehát mindegy, érted, hogy van NDK, de ott mi Kelet-Németországban éltünk. És ennek a csajnak azért kell ott maradnia, mert jó orvos. És szükség van. Tehát az, mint egy Csehov novella, vagy mint egy Bulgakov. A Bulgakovnak olyan mindegy, hogy ő nem a cár szolgája. Egy német orvos, egy német orvos. Magyarán a politika sincs. Ha rámennek a Elte Zeitre, illetve a múlt heti Washington Postnak egy blogja van, a Washington Post blogja az a Zeitnek egy felmérésén alapszik. Az pedig abban áll, hogy megnézték, hogy az NDK és az NSZK között egy térképeken mikben áll a legnagyobb eltérés. Ez nagyon drámai az egész, kívül az NDK tökéletesen áll. Tehát csomó szempontból. Nemzeti jövedelem, gazdagság, szegénység, mindenféle szempontból, itt a bajorok azok. A kelet-németeknek meg semmiük nincs. Magyarán ott van az NDK. És van három dolog, amiben az NDK hirtelen nagyon is látszik. Például abban, hogy ott van a mai napig a legjobb gyerek megőrző szisztéma, tehát a gyerekgyert. Az NDK-ban van gyerekőrzés, de nem születnek gyerekek. Tehát a Bajorországban 3-4 gyerek születik, ott meg 1, 1.5. Például az oltásokhoz való viszony. Az NDK-ban mindenkit hagynak beoltatni az állam által, a bajoroknál, mert senkit, mert tudják, ez egy polgári jog. Tudják, miről beszélek, nem? Mi, felvilágosult posztmodernek, nem tűrjük, hogy az állam beoltsa a gyerekeinket, amivel egyébként szörnyű veszélybe sodorjuk magunkat, de ez lényegtelen. Nem tudok ebben állást foglalni. A kötelező oltás, ez egy szocialista vívmány, ugye? Jelzem, azért amikor így az ebola ilyenkor így föl üti a fejét, akkor azért sok-sok ilyen német, vagy francia, vagy angol tiszti orvosi, hogy édes Isten, de jó volt a szocializmusban, mert hogy nem kérdeztek semmit. De nem kérdezték meg a szülőket, beírták nekik azt, hogy holnap a bölcsödében BCG oltás van, azt azért mondták meg, mert a gyerekeknek része be fog áldosodni a maguk nagyszüleinek a vállán. Tudják, van egy ilyen kis kaparás a bal vállukon. És tudják, hogy az mi? Az a BCG oltásunk. Van egy nemzedék, amelyik így a bőrén meg tudja mondani, hogy a szocializmus érti, hogy mettől ment. Tehát van egy n-számú millió ember ezen a vidéken, aki effektív a testén hordja azt, hogy ő a szocializmusból jött. Mert a BCG-t azt úgy kell beadni, hogy kapirgálták az emberbe, és így beledörzsölték, nem tudom miért, tök mindegy. Így tudták megcsinálni, de ez ott van mindenkinek a bal vállán. Ez nem lehet többet. Az NDK az tökéletesen létezik. Láthatatlanul. Magyarán mégiscsak az a helyzet, hogy ugye akkor összefoglaljam, a probléma a következő. Egyik oldalon beláthatatlan kínos problémák elé állunk, amikor kultúrás örökségről beszélünk, mert nem tudjuk, hogy mi a disziplinánk. Az NDK azért lett az egész kultúrás örökség kutatásnak egy wunderknábéja, ha már ennél a szép nyelvnél tartunk, tehát egy csoda gyereke, mert ugye ott egy állam tűnt el, ott van egy terület, amit be lehet azonosítani. Nekünk magyaroknak nagyon nehéz megmondani, mi a mi kulturális örökségünk, mert hol van. Például nem tudjuk, hogy hol van a magyar határ. Ugye mi ma már nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország Magyarországgal határos, ugye? Tehát a trianoni, a poszt-trianoni határt azt szeretjük eltüntetni. Eltűnőben van egyébként a nemzetének a szemében, ez egy nagyon érdekes dolog. Az előző határ, amit meg ugye használunk, mi magyar nacionalisták, ez nagyon vicces, mert az meg pontosan nem Magyarországot ábrázolja, rendesen mondanám, mert csak ki van véve a monarchiából. Nem tudom, mikor fog eljönni például a bécsi döntések utáni Magyarország határának a recognized, a felismerhetősége. Végül is van két Magyarország, ami eltűnt. Tehát az első és a második bécsi döntés utáni Magyarország, ami tényleg nagyon nagy lett Hitler, annak nyoma nincs sehol, mert ez mégiscsak a Hitlerhez kötődik. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy a Kárpátalja az Magyarországnak a része. 60 ezer ember él ott, magyar ember körülbelül. Az egy igazi félreértés, amit ez a Magyarország gondol a Kárpátaljáról. A Novotny féle, meg a Huszák féle, Csehszlovákia sem volt egy gyenge hely, pláne a Ceausescu féle Románia, de a Kárpátalja az egyik az egy olyan birodalomnak volt a része, ami innen tartott a csendes óceánig. Az egy olyan lépték, amit mi nem értünk. Az térképészetűen felfoghatatlan. Magyarán az állításom az az, hogy amikor szétment disziplinákra, akkor valójában a Föld az tudománnyal kezdődött, és hogy akarjuk, azzal fejeződik be. Tehát nagyon nehéz megmondani például, hogy a felvidéki Magyarország határa hol van, az nem egy könnyű feladat, ugye? Az szűrődik, az szórt, az szórványmagyarság, mi az a szórványmagyarság? Ezért a magyar etnicisták ezért nem szeretik a felvidéket, mert azt nem tudják bejelölni. Ezért szeretik ugye az erdélyi autonómiát, mert ott van három megye, amit így ki lehet sakkozni, hogy az magyar. Aminek persze semmi értelme nincsen, ez megint egy más kérdés, de mondjuk be lehet rajzolni. Tehát lehet mondani, hogy kézi vásárhelyen magyarok élnek. Igen, meg nem. Hogy Marosvásárhely egy magyar város, meg nem. Kolozsvár egy magyar város, aminek a lakosnak a 80% a román. Magyarán, hogy ez Vásárhelynek meg a fele. És hogyha azt fogod nézni minden áldott héten, hogy a következő város mikor esik el, tehát amikor Marosvásárhelyen először volt egy román polgármester, akkor az Budapesten az emberek úgy élték meg, mint a politikai elit, mint egy beláthatatlan vereséget. Ami hát ez mégiscsak egy furcsa gondolat, egy több száz kilométerre levő város polgárai helyett ezt a dolgot eldönteni. De ugye a kulturális örökség az egy területi, hogyha akarják, az nem más, mint valójában egy kísérteties területekkel való bíbelődés. Direkt mondom, ilyen nagyon kevéssé normatívan. Ugye ez a Bruno Schulz történet. A Bruno Schulz az egy németül író, a volt Galíciában, azaz ma Ukrajnában, azaz egyideig Lengyelországban levő festő, aki egyébként író is volt. Ez egy ember, akinek az élettörténete olyan volt, mint ez a régi visz, hogy ki nem tette a lábát, és közben állandóan a birodalmak jöttek-mentek. Németül írt, amúgy Lengyelországban élt, mármint első világháború utáni új Lengyelországban. Előtte ez volt maga Galícia, oké? Amit közben nincsen, ez a Jiddis Land. És akkor utána megjöttek a Szovjetunió, akkor ugye az Szovjetunió lett. Akkor ő ott egyébként finoman szóval pornográf novellákat írt, és lágyan, gyengéden barokkos pornográf képeket festett, nagyon finoman. Tehát egy ilyen nőgyűlölő volt, csak ilyen kis gyanús barokk jeleneteket, tudja, mint egy ilyen rokokó izéket. Akkor ő Stalin képeket festett a falra, tehát erre használták. Akkor bejöttek a németek, akkor ezt ők megláttak, és kinevezték őt, ugyanúgy folytatta, csak akkor nem a Stalint kellett festenie, hanem a Führert kellett festenie. Nem mellékesen a helyi SS-nek a vezetője, aki Bauhaus villát szállt meg, az a gyerekszobát kifestette ő vele, ha már ilyen tehetséges. És akkor ő a gyerekszobába festett ilyen fairy tale történeteket, egy ilyen furcsa kis barokkos, rokokó szerelmi történetet, ilyen urak isznak nő cipőjéből. Egy szó a gyerekszobának nem nagyon való, sajátos jeleneteket. Amiket utána, amikor a németek eltűntek, akkor ugye a helyi lakosság lemeszelte, és minden el volt intézve. Ennek a SS-tisztnek a gyereke, aki ott nevelkedett, az aztán napon eszébe jutott, hogy hogy van ez, és akkor kinyomozta, megtalálta, és akkor ezek a képek előkerültek. És akkor a következő országok érezték kötelességüknek, hogy a sajátjuknak tekintsék. Ez ma Ukrajna, ugye? Az ukránok közölték, hogy ez az ukrán nemzeti kulturális örökség része. Nagyon híres ember a Brunós út, nagyon nagy író. A lengyelek azt mondják, hogy hát itt lótúrót, hát ne vicceljenek már, hiszen Lengyelországban élt, és hogy a megszállott Lengyelországban mit műveltek, hiszen ő a lengyel, hát ő egy lengyel. A németek meg hát azt mondták, hogy hát egy túrót, hát ő egy német író. Tehát három ország jelentette be rá a igényét. A németek lelkismeret furulásból, a lengyelek kötelességtudatból, az ukránok becsületből, azt kell mondanom, mérhetetlenül. Hát ők aztán tényleg mondhatták volna, hogy ehhez tényleg nincsen közünk, de nem. Mert ők azt akarják, hogy Bohovics, tehát majd ők azt akarják, hogy az ukrán történelmi rétegek ott legyenek, ugye? Ők voltak egyébként teritoriálisan, tehát ők voltak a helyükön, a terület ma az övé. A lengyelek ugye azért akarták, mert ők azt akarták érzékeltetni, hogy a lengyeleknek nincsenek etnikai megfontolásaik. A lengyel kultúra nem nyelvi kultúra, nem etnikai kultúra, tehát konklúzió, ők is nagyon alulak. Tehát a kultúra fogalom az világos, nem hogy micsoda, az komoly. A németek meg evidens, hogy mit csináltak volna, tűnik, hogy hát zsidó volt. Tehát konklúzió, úgy német író, mint annak lengyel és módja, ővelük aztán nem lehet szórakozni. Egy német zsidó, akit megöltek a nácik, az német író. Ami megint tök fel, nem? Ki élettek a képek? Csúnya vége van a történetnek. A lengyelek azt mondták, hogy le kell őket szedni a falról, és majd akkor már épült, most épült föl végül a lengyel zsidó történeti múzeum, ez oda kell vinni. A németek azt mondták, hogy hát szóba nem jön, hát ez Németországba kell, hogy kerüljön a Jüdisches múzeumba. Ők azt mondták, hogy az övék, mondták az ukránok, majd ő rendben hozzá, de nem volt pénzük. És szép napon, hát az a helyzet, hogy a Jadvasemből odaérkezett egy szó szerinti kommandó, amelyik levette a képek felét a falról, és elvitte Izraelbe. Mondván, nekik is igazul ebben a történetben, elég sajátosan érveltek, nem mondom, hogy ő a holokauszt áldozata lett, nem? Ha ő a holokauszt áldozata lett, akkor a Jadvasemben van a helye, amelyik a holokausztnak az emlékéről szól, viszont látással. Amitől örjöngött mindenki, aki csak élt és mozgott, természetesen elsősorban az amerikai zsidók örjönkedtek, mert a németek nem mertek megszólalni, a lengyelek meg mertek szólalni, örjöngtek, hogy ez tényleg bűnügy, meg mit tudom, micsoda. Az ukránok meg kussoltak, mert a polgármester egy nagyon nagy adag pénzt kapott ezért a dologért. Tehát értik, mint a moziban meg van írva, megérkezett egy repülőgép, abból kiszállt egy adag régész, a vallagot énnek évadján ez a vizéhez, szépen levették. Hát tudják, ennek van egy technikája, hogyan kell ezt levenni, berakták a gépbe, és ma ott sem voltak. Csúnya munka, ezt lássuk be. Csúnya. Ott vannak a Jadvasemben, lehet őket látni. És le van írva, büszkén ez a történet. De ők 5 évet vártak, utána Hillary Clintonnal megnyitották, hogy mégiscsak legyen valami kis biztonság, és azt mondják, hogy oké, ez Izrael állam örökségének a része. Ők egy virtuális örökséget építenek. 1000-valahány kilométerre, de nem tudsz mit csinálni, mert egy fogalmat őriznek. Azt kell mondanom, hogy ez és a Gerhard Richter ez a fejemben tökéletesen párban jár. Tehát, hogy mindig a kényelmetlen és meglepő dolgok a zavarba ejtő.
Elhangzott kulturális örökség módszertani probléma. György Péter előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. november 3-án készült. A felvételt szerkesztette Szabó Mercedes.